A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet, és folytassuk az éneklést. A 214-es számú dicséretünk első, második, valamint 5. és 6. verseit énekeljük el. Az első vers így kezdődik, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit a Zsoltárok könyvéből olvasok. A Zsoltárok könyve 39. fejezetéből. A karmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Ezt határoztam. Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. Megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan, hallgattam, de ez nem volt jó. Fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam, nyelvemmel beszélni kezdtem. Add tudtomra, Uram, életem végét. Meddig tart napjaim sora? Hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik, gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Ments meg az ellenem vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak. Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. Vedd le rólam csapásodat. Elpusztulok sújtó kezed alatt. A bűn miatt büntetéssel fenyíted az embert, tönkreteszed szépségét, mint a moly. Mint egy lehellet, annyit ér minden ember. Hallgasd meg imádságomat, Uram! Figyelj segélykiáltásomra! Könnyeim láttán, ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, betelepült, mint minden ősöm. Ne nézz rám haraggal! Hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te vagy az, aki minden pillanatban gondoskodsz rólunk. Nem is csupán annyit adsz, amennyire feltétlenül szükségünk van, hanem annál sokkal többet. Köszönjük, hogy ezt a gondoskodásodat már a teremtés hajnalán megismerhettük, amikor olyan világba helyeztél el bennünket, amelynek minden egyes részlete tökéletes és csodálatos volt. Köszönjük, Urunk, hogy lehetett veled találkozni, lehetett veled tökéletes kapcsolatban élni, de az emberi kapcsolatainkat is ez jellemezte. Ennél tökéletesebb gondoskodást nem tudnánk elképzelni. De köszönjük neked, Urunk, hogy amikor fellázadtunk ellened, akkor sem fordultál el tőlünk, akkor is ott maradtál mellettünk gondoskodó atyaként. Olyan jó látni, hogy erről a te emberiségedről, amit teremtettél, azóta is gondoskodsz és megadod az esőt, megadod a termést, megadsz mindent, amire szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy ott a kereszten is gondoskodtál rólunk, gondoskodtál a megváltás útjáról, hogy újra visszatalálhassunk hozzád, hogy újra igazán jó dolgunk lehessen. És köszönjük, Urunk, hogy ma is gondoskodsz rólunk, különösen a te népedről, mert amikor idejövünk hozzád, és arra kérünk téged, hogy szólj hozzánk, akkor te szólsz hozzánk, és megelégíted a mi lelkünket lelki jelezellel. Nagyon kérünk, Urunk, hogy ma is légy itt közöttünk, és dolgozz bennünk úgy, hogy tudjunk rád figyelni, és tudjunk a te szavadból táplálékot nyerni. Bocsásd meg, kérünk, a bűneinket, amelyek elválasztanak tőled. Te látod, mennyi mindent követtünk el ellened szóban, tettben, vagy éppen mulasztással. Nagyon kérünk, hogy ezeket is bocsásd meg a te nagy kegyelmedből. És kérünk, Urunk, hogy semmi ne válasszon el minket tőled, és hadd tudjunk így veled lenni ezen a mai délelőttön. Amen. Bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 210. dicséretünk 7. versét énekeljük el. Isten igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Zsoltárok könyve 39. fejezetének 8. verséből. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Amen. Foglaljunk helyet. Kitört a nyár. És ez a mi gyülekezetünkben azzal szokott együtt járni, hogy ezekben a hetekben, hónapokban az istentiszteleteken a Zsoltárok könyvéből dolgozunk fel egy-egy fejezetet. Nem csak azért választjuk ilyenkor a Zsoltárok könyvét, mert ennek különálló szakaszai vannak, és nem kell feltétlenül itt lenni minden egyes alkalmon, ha valaki mondjuk elment nyaralni és nem tudta meghallgatni az előző részt, bármikor be lehet kapcsolódni. Azért is szeretjük ezt a könyvet, mert az emberi életnek olyan mélységeit és olyan részleteit mutatja be, amelyek ott vannak nálunk is, csak sokszor nem tudjuk úgy megfogalmazni. Hát itt is, ebben a szakaszban bepillantást nyerünk Dávid lelkének a mélységeibe, de szerintem látni fogjuk, hogy amit ő megfogalmazott, amit ő átélt, az nagyon sokszor velünk is megtörténik. Egy szólásmondással hadd kezdjem ezt a mai igehirdetést. Él, mint hal a vízben. Arra az emberre szoktuk ezt mondani, aki boldog, aki jól érzi magát. A kérdés az, hogy olyan világban élünk, ahol nekünk okunk van ennyire jól érezni magunkat? Mi is élünk, mint hal a vízben? Hát nézzük meg a tapasztalatot. Amikor Dávid körülnézett az életében, akkor általában bűnt látott. Még ott is bűnt látott, ahol a legkevésbé számított volna rá. Néhány példát hadd mondjak el. Amikor pásztor fiú volt, azt az életszakaszát annyira azért nem ismerjük, de közvetlenül azt követően bekerült a király udvarába. Saul volt a király, aki nagyon sokat köszönhetett Dávidnak. Dávid ugyanis legyőzte Góliátot, onnantól kezdve Saul hadseregparancsnoka lett, egyik győzelmet a másik után vitte véghez, és Izrael növekedett. Mind területileg, mind dicsőségben, minden szempontból. Dávid volt ennek a kulcsa. És Dávid ahelyett, hogy hálát kapott volna Saultól, inkább azzal kellett szembenéznie, hogy a királya halálát óhajtja. Ezzel kapcsolatban egy részletet hadd olvassak az 1 Sámuel 18-ból. Saul leánya Mikal azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ezt gondolta ugyanis Saul. Neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és végeznek vele a filiszteusok. Akkor ezt mondta Saul, mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátkapénzt, csak 100 filiszteus előbőrét. Magyarul, ha el akarod venni a lányomat feleségül, akkor menj ki a harcmezőre, és végezz 100 darab filiszteussal. És abban reménykedett Saul, hogy hát valószínűleg forgandó a hadiszerencse, egyszer majd Dávid is otthagyja a fogát, talán éppen most. Hát ez egy elég kellemetlen tapasztalat Dávid részéről, ott van a királyi udvarban, de nincs része megbecsülésben, nincs része örömben, mert csak a bűnt látja. Hát nézzük, hogy kihez fordulhat akkor. Mit mondott a nép? Mert a nép azért mégis mindig egy kicsit más, mint a király. Hát amikor a népet megvizsgálta Dávid, akkor ugyanezt látta. Menekült Saul elől, itt rejtőzött, ott rejtőzött, és egy alkalommal ezt olvassuk az 1 Sámuel 23-ban, de a zífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és ezt mondták, nálunk rejtőzködik Dávid a sziklavárban, az erdőségben, a Hakilá halmon, a sivatagtól délre. Ha tehát az a legfőbb kívánságod, ó király, hogy eljöjj, akkor gyere el, és a mi dolgunk lesz, hogy kiszolgáltassuk őt a királynak. Tehát nem csak felülről akarták Dávidot elpusztítani, hanem alulról is. Hova fordulhat ilyenkor egy ember vigasztalásért? Hát a családjához. Ha sem a főnök, sem a nép nem szeret engem, hát akkor legalább a család, nem? Hát nézzük, mit látott a családban. Amnón és Támár történetéből olvasok egy részletet. Amikor oda nyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki, gyere, húgom, hájj velem. Ő azonban ezt mondta neki, jaj, bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izraelben. Ne kövess el ilyen gyalázatot. Én hová menjek majd szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tőled. De ő nem akart hallgatni rá, és mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. Csodálatos családi élet, nem? És ez még csak a kezdet. Mert ezt követően jött a többi kalamajka. Jött a gyilkosság, jött a pucskísérlet, minden volt ott. Hát a családban is ezt látta Dávid. Hol lehet akkor még boldogságot találni? Sehol. Legyen egy magában. Hát nézzük, mit talál, hogyha a saját lelkében néz. Reggel azután levelet írt Dávid Joábnak, mert melyet Úriással küldött el. Ezt írta a levélben, állítsátok Úriást az arcvonalba, ahol a leghevesebb a küzdelem, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és halálát lelje. Tehát akárhova nézett Dávid, mindenhol csak bűnt látott. Másokban is, meg önmagában is. És amikor az ember erre ráébred, akkor azt látja, hogy igazából túl sok okom az örömre nincsen. Hát nézzük a mi tapasztalatunkat. Mi mit látunk? Nem fogok meglepetést mondani, ugyanezt, csak kicsit más formában. Hát kezdjük először táborról. Ha megnézzük ennek a világnak az életét, akkor azt látjuk, hogy olyan dolgok történnek, amiket sokszor nem is értünk, de még kevésbé tudunk értékelni. Hetek óta attól hangos a média, hogy Amerikában néhány rendőr megölt egy feketét. Egyébként nagyon brutális módon rátérdeltek a nyakára, perceken keresztül, és az illető kínok között meghalt, megfulladt. Szörnyű. Jön erre a válasz. Felállnak tömegek, feketék is, meg mások is, és elkezdenek egyfajta anarchista puccsot végrehajtani. És kirabolják a boltokat, felgyújtják az autókat, az épületeket, rendőröket ölnek, többnyire fehéreket, de azért a feketéket sem nagyon kímélik, feketék a feketéket, és akkor ez most mi? Ez van a világban? Ez lenne a szép új világ? Mi történik idehaza? Hát idehaza is történnek dolgok. Egy nagyon általános jellegű magyar bűnre hadd hívjam fel a figyelmet. Rokonok és barátok kapják meg a munkát, nyerik el a pályázatot, viszik el a pénzt. Ugye ez olyan tipikusan magyar. Irodalom kedvelőknek ajánlom Móricz Rokonok című regényét elolvasásra. Ebben a regényben benne van a magyar nép múltja, jelene és feltehetően annak jövője is, mert mi ilyenek vagyunk. De jöjjünk közelebb. Ha az egyházban, a gyülekezetben nézünk szét, akkor is bűnöket látunk. Ugye az egyház megváltott, de bűnös emberek közössége. Magyarul azok a bűnök, amelyek a világban jelen vannak, azok nálunk is kopogtatnak. Rasszizmus, agresszió, nepotizmus és lenyúlás nálunk is rendszeresen megjelennek. Most mégsem ezeket szeretném példaként elénk állítani. Korunk egyik legnagyobb kísértése az egyházban is a szexuális tisztaságnak a feladása. És most gondolok arra, hogy pornográfia, házasság előtti szexualitás, megcsalás, és még csak a nagyon általánosaknál tartok. Tovább nem cifrázom. Maradjunk csak ezeknél. Ezekről tulajdonképpen nem szoktunk beszélni. És azért nem beszélünk róla, mert nem akarunk darázskészekbe nyúlni. Pedig tudjuk, hogy ezek jelen vannak. Nagyon komolyan jelen vannak. Olyan kimutatásokat olvasok ezzel kapcsolatban, hogy a testvérek így felháborodnának, hogyha én ezt megosztanám. Hogy hány ember például pornófüggő. Elképesztő. Nem beszélünk róla, félünk a témától, pedig beszélnünk kell róla, ha azt akarjuk, hogy megszabaduljunk ettől a bűntől, és ne pusztítson közöttünk tovább. És akkor jussunk el legközelebb, bűnök a saját életünkben. Mi sem bizonyítja ékesebben a bűnnek a befolyását az életünkben, mint az a tény, hogy amikor szóba kerülnek a bűneink, azonnal hárítani és maszatolni kezdünk. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban a saját példámat, amit erre az igehirdetésre való felkészülés közben éltem át. Amikor idáig jutottam a készülésben, az első gondolatom az volt, hogy majd megkérek mindenkit, hogy keressen egy példát a saját életéből. Szinte már láttam, ahogy itt kifejtem a szószéken, hogy igazából ez itt most nem a lelkész kitárulkozásának a helye, hanem a bűnvallás. Mindenki keresse meg a saját bűnét. Jó hangzott volna, de tisztában voltam vele már abban a pillanatban, hogy ez igazából semmi másról nem szól, mint hogy nem szeretném feltárni a bűneimet a gyülekezet előtt. Mert mit szólnának hozzá? Aztán, második gondolat, látva, hogy mindez megfutamodás lenne, amit valószínűleg nem csak én érzékelnék, hanem mindenki más is, elkezdtem kutakodni, hogy melyik az a bűnöm, ami kellőképpen szalonképes ahhoz, hogy meg lehessen osztani, és ne veszítsem el a testvéreknek a megbecsülését. Rögtön eszembe jutott egy, ilyenkor mindig kéznél van egy, figyeljük meg. Nálam ez a falánkság. És tudom is, hogy az elmúlt években jó néhányszor vicc tárgyává tettem már a saját falánkságomat. Hát akkor ezt most újra el lehet sütni. Milyen jó! De rögtön rájöttem arra is, hogy ez egy igen erőtlen példa lenne, és a testvérek is éreznék, hogy ez csak egy gumicsont, amit most bedobtam, hogy lehessen rágni. Jött a harmadik gondolat. A harmadik gondolat az, hogy megosztom lelki életemnek ezt a kis epizódját, hogy mi mindenem mentem keresztül, most, így a készülés közben, hát ebben már vannak csavarok, ez érdekes, bemutatja a bűnnek a működését, a befolyását, talán még egy kicsit vicces is, és mindenki úgy érzi, hogy meg vagyunk elégedve, mehetünk tovább, kivipáltuk ezt a részt. hát igazából ez is csak hárítás és maszatolás lett volna. És ha én nem mondok semmit, akkor azzal azt fogom elérni, hogy mindenki más is csak hárítani és maszatolni fog. És akkor döntöttem el, hogy elmondok valamit, ami tényleg aktuális, és mostanában sokszor elbukom benne, és azért annyira talán nem szalonképes. Ez pedig a gyerekeimmel való kiabálás. Én nem is gondoltam magamról, hogy ilyen jól tudok kiabálni. Nem gondoltam volna. Én világ életemben azt gondoltam, hogy én egy milyen szelíd ember vagyok. És egyébként lehet, hogy van bennem szelídség, de van, amikor ez így hirtelen, mintha eltűnne. Az utóbbi időben ugye összezártság, sok mindent megtapasztal az ember. Olyan töményen. És amikor azt látom, hogy a gyerekeim elkezdenek egymással csipkelődni, húzzák egymást, amikor azt látom, hogy nem akarnak tanulni, vagy elvégezni a dolgukat, amikor azt látom, hogy felidegesítik és kiidegelik az édesanyjukat, és ezen már nem tudok szép szóval segíteni, akkor így leüvöltöm a fejüket. És akkor úgy szépen elhallgatnak, csöndben vannak, síri csöndben, és ezen megoldottam a problémát. Egyáltalán nem oldottam meg, rátettem még egy lapáttal az egészre. Ez volt a negyedik gondolatom, még nincs vége, még van egy ötödik. Mert mihelyt elhatároztam, hogy ezt el fogom mondani, és nem titkolom el, akkor rögtön az ördög egy újabb gondolattal meglepett. Nevezetesen azzal, hogy ha én meghallom, hogy valaki megosztja a baklövéseit, akkor általában milyen boldog szoktam lenni. Nevezetesen, mert akkor átérzem, hogy nem csak én szoktam hibát elkövetni, hanem ő is. És valószínűleg most is ez lesz majd, hogy én ezt elmondom, és mindenki felszabadul, hogy hú, még ő is. De jó. És amikor ilyen történik, akkor annak sokszor az az eredménye, hogy a beszélőt még jobban megbecsülik, hogy hát ő azt elmondta, de jó, felvállalta. Hát nem tudom, elegendő-e ez a kis történet, de én úgy látom, hogy ez kellőképpen szemlélteti, hogy mennyire behálóz és megmérgez bennünket a bűn. Tehát visszatérve arra a kérdésre, hogy élünk-e, mint hal a vízben, erre az a válasz, hogy talán vannak pillanatok, amikor így érezzük, amikor valami nagyon jó történik velünk, de általában egyáltalán nem ez történik. Mindenhol a bűnt látjuk. Másokban is, meg önmagunkban is. És találkozunk a bűnnek a következményeivel is. Ha egy hasonlatot kellene mondani, akkor inkább olyanok vagyunk, mint a partra vetett hal, amely csak tátog, aki semmi mást nem érez, csak a kínzó fájdalmat és a félelmet. Ha elolvassuk Dávidnak ezt a zsoltárát, akkor ez világlik ki belőle, hogy mielőtt Dávid odaállt volna az Isten elé, ezek újra ráterhelődtek. Ilyen világban élek, és rettenetesen fájdalmasan érzem magam emiatt. És akkor innen menjünk tovább, ugyanis az ember úgy van megalkotva, hogy ha rosszul érzi magát, akkor különféle ötletekkel, megoldási javaslatokkal álljon elő. Hogyan lehet ezen segíteni? És a zsoltárból kiderül, hogy Dávidnak volt egy megoldási javaslata, amit ő talált ki. És ez a javaslat ez úgy foglalható össze, hogy le akarta építeni a kapcsolatait. Ugyanis ezekből a kapcsolatokból ugye folyamatosan érkezett a bűn, gondolta, hogy akkor ezt lezárja. Mit mond? Ezt határoztam, vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel. Megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan, hallgattam. Dávid elég jól ismerte a bűnnek a terjedését. Olyan a bűn, mint a vírus. Egyik emberről a másikra terjed. Ha az egyik mond valamit, vagy tesz valamit, akkor a másik azt nem szokta szó nélkül hagyni. Reagál rá. És ez azt jelenti, hogy általában ő is bűnt követel. Ebben csatlakozik a harmadik, a negyedik, és így tovább. És egymást erősítjük a bűnben. Dávid azt gondolta, hogy ha én nem reagálok arra, amit hallok, amit látok, amit tapasztalok, akkor megakasztom ezt a folyamatot önmagamban. Akkor engem a bűn nem fog elérni. Akkor nekem nem fog fájni. Lehet, hogy mindenki másnak igen, de nekem nem. Dávid úgy érezte, hogy feltalálta a spanyol viaszt. A lelki spanyol viaszt. Az a helyzet, hogy ezt a spanyol viaszt mi is újra és újra felfedezzük. Mi is sokszor úgy érezzük, hogy hát olyan ez a világ, hogy én inkább ki akarok ebből vonulni. Hát régen ezt könnyen megtehették az emberek, elmentek remetének. Elhagyták a várost, kerestek egy sivatagot, egy barlangot, oda költöztek, és nem találkoztak senkivel. Némelyek a biztonság kedvéért még némasági fogadalmat is tettek, nehogy véletlenül arra vetődjön valaki, és akkor abból baj lehet. Biztos, ami biztos. Hát manapság, ugye ez nem divat, manapság, ha valaki le akarja építeni a kapcsolatait, akkor egészen más módon teszi. Egyrészt nem keres fel senkit. Másrészt nem hív magához senkit. Manapság divatos kifejezéssel élve, ha teheti, home office-ban dolgozik. A boltba sem megy le lehetőség szerint, inkább rendeli mind az alapanyagokat, mind az ebédet. Az ilyen embernek a legjobb barátja a tévé és a számítógép. Gyülekezetbe járó ember esetén az ilyen ember sokszor hátulra ül, de nem azért, mert annyira jó a füle, hanem azért, hogy még a lelkész előtt távozhasson, nehogy véletlenül kezet kelljen fogni, beszélgetni valakivel. Ez nem célzás azok számára, akik most hátul ülnek, ez egy, láttam már ilyet, hallottam ilyenről. Jó? Tehát aki ezeket a jeleket tapasztalja magán, az gondolja meg, hogy tulajdonképpen ugyanazt teszi, mint amit Dávid is tett egy időben. Menekül. Menekül az emberek elől, menekül a bűn és a fájdalom elől. Hát mi lesz ennek az eredménye? Működik-e a spanyol viasz? Hát újra felolvasom Dávidnak a szavait, egy kicsit folytatva. Ezt határoztam, vigyázok szavaimra, hogy ne védkezzem nyelvemmel, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan, hallgattam. De ez nem volt jó. Fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam. Mi történt? Azt várta, hogy ha a kapcsolatait megszakítja, vagy legalábbis erőteljesen redukálja, akkor a bűn nem terjed oda hozzá. De ez nem történt meg. És azért nem történt meg, mert ha máshol nem, hát a bűn bennünk is ott van. Nem kell ahhoz mással találkoznunk, hogy a bűnnel találkoznunk, az ott lakik bennünk. És Dávid ezt félte át, hogy nem megy ez. Meg hiába próbálom összeszorítani a számat, akkor is azért eljutnak hozzá másoknak a dolgai is. És az ott van a lelkemben. Akár reagálok rá, akár nem reagálok. A bűn ott van bennem. Hát aki végigjárta ezt az utat, a kapcsolatok leépítésének az útját, rájön, hogy ez nem működik. Sőt, hadd mondjam el, hogy aki végigjárta ezt az utat, az talán még rosszabbul is érzi magát, mint a kezdet-kezdetén. És ennek az az oka, hogy a kezdet-kezdetén az embernek legalább megvan a reménysége, hogy ha végigjárom ezt az utat, akkor jobb lesz majd. De aki már végigjárta és rájött, hogy nem lett jobb, az elveszíti még a reménységét is. Mélyebbre kerül, mint ahol volt. És ezt érte át Dávid, hogy de nem lett jó. Fájdalmam kiújult. Hát nézzük, hogy milyen újabb stratégiát dobott ki Dávidnak az agya. Ha nem tudunk megszabadulni a bűntől és annak hatásairól, mert az bennünk is megtalálható, akkor egyetlen lehetőség maradt, a halál. Nem ritka, hogy egy hívő ember a halált kívánja. Ezt olvassuk Dávidnál. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart még napjaim sora. Hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Dávid nem elméleti oktatásra várt. Nem azt akarta Istentől, hogy mondd meg nekem, hány éven, meg hány napon van még. Ő azt akarta, hogy tess véget ennek a kínnak. Én nem tudok úrrá lenni rajta. Nem lehet rajta egyáltalán úrrá lenni. Akkor vess véget az életemnek. Még az is jobb lenne. És ő egy hithős volt. Hát ha egy hithős el tud idáig jutni, hogy szeretnék inkább meghalni, akkor mi eljuthatunk idáig? Hát ha valaki azt mondja, hogy nem, akkor ezzel azt állítja, hogy én még Dávidnál is nagyobb hithős vagyok. Van közöttünk ilyen, aki még Dávidnál is nagyobb hithősnek tartja magát? Ha van ilyen, akkor cseréljünk helyet. Jobb, hogyha ő magyarázza az igét. Nem vagyunk ilyen hithősök, nem. Nagyon sok hívő embernél előfordul a halálvágy. Még akkor is, hogyha nem látunk bele egymás lelkébe. Nagyon ügyesek vagyunk, hogy mindezt palástoljuk. Nem tudom, ki ismeri az ókori színészetet. Legalábbis volt egy jelentkező, köszönjük. Volt egy része ennek a színészetnek itt a görög-római kultúrkörben, ahol nem is annyira a mimikára helyezték a hangsúlyt, mint sokszor arra, hogy különféle állarcokat helyeztek magukra. És amikor mosolyogni kellett, akkor feltettek egy mosolygós állarcot, amikor szomorúnak kellett lenni, akkor egy legörbülő szájat, és mindent így jelenítettek meg. Ezt nevezték képmutatásnak. Mutattak egy képet, de mögötte valami más volt. És ez az, amit mi is megtanulunk immár táblák meg maszkok nélkül, hogy mit fejezzünk ki, miközben valami egészen más van a háttérben. Hát sokszor nem látjuk egymásról, hogy milyen mélyen vagyunk, és milyen sötét gondolataink vannak. De vannak. Hát vannak egyébként dolgok, amik alapján következtethetünk. Ha például valaki olyan életet kezd el élni, amit az önpusztítás szóval lehet jellemezni, akkor tudjuk, hogy tulajdonképpen ő ebben a kísértésben van benne. Ugye vannak egyértelmű esetek, hogyha valaki például elkezd alkoholizálni, elég erőteljesen, vagy pláne drogozni, akkor tudjuk, hogy hát ez egy önpusztító élet. Valószínűleg ő nem látja az életnek az értelmét, szeretne véget vetni neki. Ezek látványosabb dolgok. Legalábbis egy ekkora piros orrot nem lehet letagadni. Ugye? Aztán vannak, akik már nem tudják ennyire magukban tartani a dolgokat, és elkezdenek beszélni róla. Én mennyire rosszul érzem magam, sőt, már elkezdenek arról is beszélni, de jó lenne, ha kicsit rövidebb lenne az élet számomra. Sóhajtottnak, hogy de jó lenne. Talán még Istennek is szólnak, hogy Uram, vedd el tőlem az életemet. Vannak, akik már egyenesen próbálkoznak is az öngyilkossággal. Többféle útja, módja van ennek. Nem is ez a lényeg, hogy hogyan, hanem hogy próbálkoznak vele. És Magyarországon, hogy is mondjam, itt is élen járunk. Ebben is élen járunk. Hát legalábbis a top 5-ben biztos, hogy benne vagyunk. Tudják a testvérek, hogy melyik a legveszélyeztetettebb korosztály? A tizenévesek. A tizenévesek közül próbálják a legtöbben az öngyilkosságot végrehajtani. És tudják, hogy ki a második legveszélyeztetettebb korosztály? A kisebbek. A kisebbek. Már alsósok körében is. Ezek statisztikai adatok, nem én találom ki. És persze a többiekről is elmondható, hogy vannak nehéz helyzetek, az időseket sem kíméli ez a kísértés, de hogy ennyire bennünk van, beszélünk róla, és sokszor próbálkozunk is vele. Aztán néha van egy-egy példa, akinek sikerül. Hát amit Dávid átélt, halálvágy megjelenése, ez nem is, igazából nem önvédelem, ez már az utolsó önvédelmi vonalnak a feladása. Nem jött be semmi, akkor inkább vessünk neki véget. No, Most, hogy ilyen kellemes hangulatban ringattam mindenkit, nézzük meg ennek a Zsoltárnak az evangélium részét, mert van benne evangélium. És tulajdonképpen az a 8. vers az evangélium, amit már egyszer felolvastam, amikor a textusig eljutottunk. Egyedül benned reménykedem. Ez van benne. És ez jelzi, hogy mire idáig eljutott Dávid az imádsága során, valami megváltozott benne. Elmondta, hogy mivel próbálkozott, nem jött be. Elmondta, hogy most mit kívánok a legjobban, hát ez is elég sötét. És utána valami elkezdett megváltozni benne. És ezt az igét három különböző pontba is lehetne úgymond szétszedni, ami megmutatja, hogy mi történik imádság közben. Az egyik, hogy imádság közben kitisztul a látásunk. És most imádság alatt az igazi imádságot értem. Tehát nem arra gondolok, amit az ember mondjuk itt a gyülekezetben imádság alatt sokszor művel. Elnézést a sötét képért. Tehát azt, hogy a lelkész a szószékről imádkozik, és ki tudja, kinek mi jár a fejében közben. Hát, nekem is kalandoztak már el a gondolataim. Nem is volt imádság. Vagy a lelkész elkezdi a mi atyánkot, és mindenki bedurrantja a rakétákat, és mondja utána ugyanúgy. És megint közben hol van a lelkünk? Ez nem imádság. De amikor igazán imádkozunk, akkor valami történik. Előtte mindent a bűn szemüvegén keresztül látunk. Nem tudunk mást látni, csak amit a bűn elénk vetít. De amikor elkezdünk imádkozni, létrejön egy csatorna Isten és közöttünk. Ezt élte át Dávid. És ekkor egy új látást kapott. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy napról napra imádkozzunk. Nagyon sok Zsoltár esetében ezt látjuk, hogy elkezdődik a mélységben a Zsoltár, ahogy én látom emberileg a dolgaimat, aztán a végére minden megváltozik, mert Isten szemüvegén keresztül kezdem elnézni. Ne várjuk meg, amíg a lejtő aljára kerülünk, hanem napról napra ezt a mennyei látást keressük imádságban. A második, hogy imádság közben megértjük, hogy Isten cselekszik. Dávid problémája az volt, hogy úgy érezte, egyedül van a harcban. Itt van ez a bűn nevű képződmény, és én vagyok az a lovag, akinek meg kell vele küzdenie, mint Szent György a sárkánnyal. És akkor megyek, nem sikerül. Újra neki megyek, megint nem sikerül. És a végén ott áll, hogy akkor már inkább nem is megyek. És ez okozta az ő fő problémáját, hogy egyedül vagyok. Gyenge vagyok. Folytathatnám a klasszikusra, segítsetek Vuknak a kis rókának. Ugye? Tehát ez az életérzés. És amikor elkezdett imádkozni, akkor eljutott idáig, hogy de te munkálkodsz. Ráébredt arra, hogy van valaki, aki eddig is munkálkodott, most is munkálkodik, ezután is munkálkodni fog, és neki van hatalma. Hát óriási dolog, hogyha a hitünk középpontjában nem egy gyenge kis ember áll. Nagyon sokszor mi állunk a hitünk középpontjában. Furcsa hangzik, amit mondok, de nem jellemző ránk sokszor, hogy elindul a nap, és akkor elkezdünk rögtön önmagunkra koncentrálni. Mi az én dolgom? Hogy fogok én az Istennek tetsző életet élni? Mit fogok majd tenni, ha találkozom ezzel vagy azzal? Én vagyok a középpontban. És magamból szeretném az erőt kipréselni. Én állok még a hitéletem középpontjában is. Hát jöjjünk rá arra, hogy van valaki, aki nálunk sokkal erősebb, és ő álljon a hitünk középpontjában. Ő az, aki cselekedett a teremtéstől kezdve, a megváltáson át, egészen az újjáteremtésig. És a harmadik gondolat, hogy imádság közben azt is megérezzük, hogy Istennel lehet bízni. Dávid életében megvolt ez a bizalom amúgy, régtől fogva, csak hát ez kicsit olyan, mint a tábortűz. Tehát, hogyha van, amikor lobog, van, amikor meg már szinte csak parázslik. Van, amikor már nem is látjuk a tüzet, az csak ott van a hamu alatt egy kis melegség. Hát Dávid bizalma is így ingadozott. Hát ebben a pillanatban nagyon lent volt. És imádság közben elkezdett rájönni arra, hogy én már kihasználtam minden lehetőségemet. Most már oda kell fordulnom az Istenhez, hogy újítson meg engem. És amikor ez megtörtént, akkor azt mondta, hogy az ő jóságára, szeretetére számíthatok. És akkor megújult a bizalma. Amikor azt mondta, hogy egyedül benned bízom, az nem olyan volt, mint amikor mi azt mondjuk valamire, hogy na hát ezt már csak a Szentlélek tartja. Elnézést a kifejezésért. Sokszor mi ez alatt azt értjük, hogy hát akkor az, annak már vége. Pedig ez egy aktív dolog. Tehát, hogyha én bízom Istenben, az nem azt jelenti, hogy az a reménységem utáni valami, amire már nem is gondolok. Egyedül benned reménykedem. Ezt mondja Isten. Ezt mondja Dávid. És Jézus is, amikor tanított, akkor kitállított elénk példaként a gyerekeket. Azokat a gyerekeket, akik a szüleikre úgy tekintenek, hogy na, ők mindent tudnak, ők mindig segítenek, beléjük lehet kapaszkodni. És ott álltak a nagy tanítványok, meg a nagy emberek, és Jézus azt mondja, hogy hát ők a példa, tanuljatok meg így bízni, ahogy ők is bíznak. Hát ezt tanuljuk meg mi is. Tehát akármerre nézünk, kívül, meg belül, a bűnt látjuk. Olyan az életünk, mint a hal, amikor partra van vetve. De mégis azt látjuk, hogy van egy Istenünk, aki új látást ad nekünk, aki munkálkodik, akiben lehet bízni, és mi az ő gyermekeiként élhetünk más életet, mint a többiek ebben a világban. Nem lesz tökéletes, nem lesz mentes a bűntől, de azt olvassuk, hogy rajtunk már nem fog uralkodni a bűn. Sőt, azt olvassuk, hogy ez az élet számunkra a Szentlélekben való öröm. Az Isten országa a Szentlélekben való öröm. És ez számunkra egy lehetőség, amivel élhetünk. És erre bátorít bennünket ez a Zsoltár, hogy így bízunk mi is a mi Urunkban. Amen. Válaszoljunk az ígére a 276. dicséret első versével. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Köszönjük neked, hogy az imádság ajándékát adtad nekünk, és ez egy olyan ajándék, amit bárhol és bármikor fel tudunk használni. Köszönjük neked, Urunk, hogy akár örömmel van tele a lelkünk, akár éppen alig tudjuk vonzolni az életünket, bármikor megszólíthatunk téged, és tudjuk, hogy te mind a két füleddel hallgatsz bennünket, méghozzá örömmel hallgatsz. Köszönjük, hogy te örülsz annak, amikor valaki sírva borul oda a te vállaidra, és elpanaszolja mindazt, ami érte őt, mindazt, amivel nem tud megküzdeni, habár minden erejét beleadta a harcba. Köszönjük, Urunk, hogy ennyire jó vagy hozzánk, és arra szeretnénk kérni, hogy taníts meg bennünket jól élni az imádság ajándékával. Te látod, mennyi minden akadályoz bennünket ebben. Annyi félelem és annyi félreértés van bennünk, és azt gondoljuk, hogy te sem vagy igazából kíváncsi ránk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy jöjj oda hozzánk úgy, mint egy bölcs atya, vagy mint egy szerető édesanyja, hogy elmondjuk mindazt, ami bennünk van, és ne belül mérgezzen bennünket. Köszönjük, hogy az imádság által valóban egy másik világba viszel el bennünket, ahol minden megváltozik. És köszönjük, hogy úgy jöhetünk el onnan, és úgy folytathatjuk az életünket, hogy immár megváltozva a gondolataink és az érzéseink. Köszönjük, Urunk, hogy a Te jelenlétedet ígéred nekünk. Köszönjük, hogy Te mindig velünk vagy. nagyon kérünk, hogy te áld meg az életünket, te áld meg gyülekezetünk életét, hogy valóban megtapasztalhassuk azt az örömet, amit számunkra elkészítettél. És kérünk, könyörülj ennek a világnak a fiain, olyan sokan benne rekedtek abban a nyomorban, amit láthattunk, amit látunk folyamatosan. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk is az evangélium hirdetésében, és adj nyitott füleket és nyitott lelkeket, hogy az evangélium másokat is megszólíthasson. Nagyon kérünk, hogy így áld meg a szolgálatunkat, itt a gyülekezetben, de személyesen is a munkatársaink, ismerőseink körében. Urunk, szeretnénk eléd hozni azokat, akik most kezdenek kilábalni a válságból. Kérünk, Urunk, azokért, akik elvesztették a munkájukat, akiknek anyagi problémáik vannak. Kérünk azokért is, akik sokáig nem kaptak megfelelő orvosi ellátást. Kérünk a betegekért, Urunk, te legyél ott velük az ő nyomorúságukban, és te adj nekik felüdülést, lélekben való megerősödést, és ha akarsz, akkor gyógyulást is. Köszönjük, Urunk, a sok-sok ima meghallgatást, hiszen látjuk a mi betegeinket, hogy sokszor valóban már jobban vannak. Kérünk, hogy állj oda melléjük továbbra is, és kérünk, erősíts meg bennünket a folyamatos imádságban. Amen. Most pedig személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Imádkozunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.